Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az elmúlt órán Jézusról, mint megváltóról beszéltünk. Elmondtunk többek között azt is, hogy az embernek szüksége van megváltásra. Az első bűnnel az első emberek letértek arról az útról, amely a földi paradicsomból, Édenkertből átvitte volna őket súlyosabb szenvedések nélkül a mennyei paradicsomba, vagyis a mennyországba. A bűn által mondhatjuk azt is szimbolikusan, hogy egy olyan szakadékba kerültünk, lehet letérve a jó útról, egy olyan szakadékba kerültünk, amelyből önerőnkből nem tudtunk volna soha kimászni. Ezért jött utánunk Jézus a megváltó, hozott nekünk több eszközt, mindenek előtt a keresztet, amelyet ő maga is elviselt, és amelyben kereszthordozásban nekünk is részt kell vennünk. Jézus kisegített minket ebből a szakadékból, és egy olyan útra helyezett, amely már nem olyan sima, göröngymentes, mint ami az első emberek előtt állt, hanem már emelkedő, meredek, göröngyös, nehéz. De, ami lényeges, a mennyországba vezet el. Kérdezhetnénk, hogy vajon nem lenne jobb az, hogy csak úgy egyszerűen bejutsunk a mennyországba minden kínszenvedés nélkül. Hát, de azt tudom mondani, hogy egy ökölvívónak megsérül, vagy megbetegszik az ellenfele, és nem kell a döntőt lejátszani az olimpián, fölállhat a dobogó tetejére, nyakába akasztják a aranyérmet, és boldog. De ha megküzd az ellenfelével, és ha legyőzi őt, és így állhat fel a dobogó legtetejére, akkor azt hiszem még boldogabb. Hát Isten azt akarja, hogy mi is győzzünk, és győztesként jussunk be a mennyek országába. De most egyelőre maradjunk még Jézusnál. Jézus, ami megváltunk, aki szenvedésével és kereszthalálával megmentett minket a kározattól. Jézus testi szenvedésével foglalkoztunk már a múlt órán, de most újra megismétlem azt, hogy Jézusnak nagy valószínűséggel nem a tenyereibe, hanem a csuklójába, késztő csontok közé verték a szögeket, amely nagyon fájdalmas. Rámutattunk Jézus lelki szenvedésére is, többek között arra, hogy amikor vérrel verejtékezett, akkor valószínűleg olyan rendkívüli stressz hatást élt át, amit az orvosok ismernek, mondják, hogy nagy ritka jelenség ugyan, de a vérrel verejtékezés előfordulhat mással is, amikor az embert rendkívüli stressz éri, meghibásodik az a szűrő, amely a vérből kiválasztja a verejtéket és feljutatja a bőr felszínére, és mivel hibás a szűrő, ezért a vér is feljön a verejtékkel együtt. Hát Jézus nyilván előre látta a szenvedését, és érezte vállaljon a világ terheinek a súlyát, és ez volt az, ami nála Jézusnak az embernek rendkívüli stresszet jelentett. Jézus talán akkor volt a mélyponton, amikor a kereszten azt mondta, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Amikor azt mondta, hogy szomjazom, akkor is még a mélyponton lévő Jézus beszélt. János apostol szerint ugyan Jézus csak azért mondta ezt a szót, hogy beteljesedjék a 68. Zsoltárban olvasható mondat, enni nekem epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak. De amikor Jézus azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor Jézus valószínűleg átélte legalább egy pillanatra a pokolnak a kényeit. Alászállt a poklokra, ahogy imádkozunk az apostoli hitvallásban. Amit a Dinamit együttesnek a dalában énekelünk, azt ő is énekelhette volna, belül fáj nagyon, de ki kell mondanom, nem csak az, hogy más bűneit hordom vállamon, hanem az egész világ bűneinek terhét hordom vállamon. Jézus megízlelte a poklot. De mint már a múltkor is említettem, most újra megismétlem, Jézus számára lelkileg ott a kereszten megkezdődött már a feltámadás. Amikor azt mondja édesanyjának, hogy íme a te fiad, hogy azt mondja a szeretett tanítványnak, hogy íme a te anyád, akkor Jézus már úgy tűnik, hogy túljutott a mélyponton. És itten akkor megemlítettem a múltkor, hogy a szűzanya volt az, aki leginkább részt vett Jézus szenvedésében, a megváltásnak a művében. Mostan hadd olvassam fel Szabolcska Mihálynak, a református esperesnek a Mária című versét. A múltkor idéztem Váci Mihály Áldott vagy te című költeményét, ő evangélikus volt, Szabolcska Mihály pedig, mint mondtam, református. Ezért is tartom nagyon kedvesnek ezeket a verseket, mert nem katolikusok írták. Mikor beragyogja a földi dicsőség a világ királyát, a hozsannák hősét, mikor más se terem körül te virágnál, te örömkönnyűddel titkon félre álltál, ó Krisztus édesanyja, Mária. Mikor kikacagják és gúnyba feresztik, s kár örömmel nézi egy világa vesztit, mellé állni, mikor egy lett a halállal, de ott állsz mellette fénylő glóriáddal, ó Krisztus édesanyja, Mária. S ahogy így elnézek tövén a keresztnek, olyan ösmerősül tűnsz fel a szívemnek. Ó, tudom is már, hogy nem először látlak, hívtalak én téged már édesanyámnak, ó Krisztus édesanyja, Mária. Felolvasom még az utolsó verszakot is. És ahogy elnézlek tövén a keresztnek, meghányom a sorsát egész életemnek, s a te keresztednél a szíved nyomában megáldok valakit a halóporában, ó Krisztus édesanyja, Mária. Itt nyilván Szabolcska Mihály a saját édesanyjára gondolt. Amikor Jézus azt mondja a jobbratornak, hogy bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban, akkor szintén Jézus már átél valamit a feltámadásból. Nagyon érdekes ez a mondás, hol leszel velem a paradicsomban. Ádám elveszítette az első édenkertet, paradicsomot, de én a megváltó éppen azért jöttem, hogy visszaszerezzem nektek ezt az édenkertet, amelyet egyébként a Biblia új égnek és új földnek is nevez. Isten nem dobja el ezt a teremtett világot, mint egy megjavíthatatlan órát vagy egy tönkrement rádiót, hanem annak bűn okozta hibáit kijavítva a szentek örökségévé teszi a mennyben az egész kozmoszt, az egész mindenséget. Szent Pál apostol szerint Isten a teremtett világot abban a reményben vetette alá a mulandóságnak, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. A második vatikáni zsinat azt mondja, a mulandóság szolgai állapotából mindenestül felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. És szeretném megjegyezni, hogy amikor a világról beszélünk, ne a bűn világára gondoljunk, hanem az Isten által teremtett világra, amelynek a megvetése az nem igazi keresztény gondolkodásra val. A világ megvető kereszténység az nem hiteles kereszténység, amelyben a világon Isten által teremtett kozmoszt értjük. Ez a mennyország olyan, mint a csillagos ég, amelyet fejlő többi nem takar. Minden csodálatos hajnal, amelyre nem jön alkonyat. Mint a természet tavaszi ébredése, amelyre nem következik be az őszi haldoklás, lomb és sziromhullás. Mint az újjávarázsolt édenkert paradicsom. És kivel leszel ott együtt, Jobblator? Azzal a Jézussal, aki csodálatosan tanított, csodákat tett, a tábor egyen megmutatta isteni dicsőségét, akit az emmausi tanítványok szerettek volna maguk mellett tartani. Akivel kapcsolatban azt írja az apostol, Isten dicsőségének ismerete felragyog számunkra Jézus Krisztus arcán. Juan Diego Calcatoacin, a mexikói látnok, Szent Bernadett, a Lourdi, illetőleg a Lucia Ferencke Jászinta, a fatimai látnokok, ők csak a szüzanyát látták, nem az Úr Jézust. Mégis hatalmas élmény volt ez számukra, amelyet többé nem tudtak elfelejteni. A megdicsőt Jézussal együtt lenni, ez egy nagyon lényeges eleme a mennyei boldogságnak. Mit mond még az Úr Jézus? Azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, és nem tudják, mit tesznek. Ez is arra mutat, hogy Jézus már túl van a mélyponton. Micsoda lelki erőre van, hogy nem csak irgalmat kér a hóhérainak, gyilkosainak, hanem még mentséget is keres számukra. Igen, bűnösök ők, de nincsenek tudatában bűneik súlyának, ezért irgalmaz nekik. Igen, nem csak az ember fiát, hanem Isten fiát feszítették most keresztre, de ők ennek nincsenek tudatában, ezért irgalmaz nekik. Jézus bizonyára arra is gondolt, amit ő maga tanított, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitökért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek egyaránt. Így lépünk nyomába mi is, egyiptomi Józsefnek, aki megmentette az őt eladó testvéreit, Dávidnak, ki megbocsát Saulnak, illetőleg Abszalomnak a fiának. Vagy így hasonlunk majd a Jónás könyvének a szerzőjéhez, aki azt írja, hogy Isten még Ninivét is szereti. Így lépünk nyomába István diakonusnak, ki szintén azt mondta, Atyám, ne rótt föl nekik ezt a bűnt. Vagy Koretti Máriának, aki imádkozott Alexandróért, az ő gyilkosáért, mielőtt már Mária meghalt volna. Arinak van egy ilyen verse, Alázatosság langyesője. Olvassunk bele. Mutass nekem egy ellenséget, valaki ocsmányt, ó Uram, megcsókolom csúf lábnyomát, hogy méltón imádjalak téged. Hadd idézzem fel még Koppány lányának az énekét az István a királyból. Koppány lánya már keresztényként énekli ezt. Győztél, Uram, Atyám felett, ki sötét vihart kavart ellened. Fény és dicsőség a neved, de ne gyűlöld a legyőzötteket. Légy az igaz, megértő Urunk, ha már a földön szolgáid vagyunk. Nyújts vigaszt a szenvedőknek, bocsáss meg a vétkezőknek. Még hadd idézem Váci Mihályt, a Szeliden, mint a Szél című versiből ezeket a sorokat. Szőkén szeliden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem, ki bántott, azt vállon öleltem. Étve szánva úgy megszerettem, hogy áltott megszégyenítettem, és szálta, mint sebezhetetlen. Fényt tükrözött csak, sár nem ér. Szőkén szeliden, mint a szél. Jöttömben csendes diadal van, sebet hűsít fényes nyugalman. Golyó, szorony, kén, sűrű rajban, süvített át, s nem fogott rajtam. S miben naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan, szeliden győzök, mint a szél. És akkor most hadd idézem föl még Jézusnak a két utolsó szavát, amit a kereszten mondott. Az első az, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Nagyon érdekes, hogy Szent Lukásnál Jézusnak az első szava is az Atyával kapcsolatos. 12 éves korában azt mondja a templomban édesanyjának, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem. És amikor itt a kereszten Lukács evangéliumában kimondja az utolsó szót, az így hangzik, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az utolsó vacsorán Jézus így imádkozott, Atyám, én megdicsőítettelek téged. Feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg magadnál. Részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Néha elgondolkozom rajta, hogy vajon mi elmondhatjuk ezt, Atyám, én megdicsőítettelek téged. És a feladatot, amelynek teljesítésére küldtél, elvégeztem. Gondolkozzunk ezen, kedves hallgatóim. Jézus lelkét adja az Atyának. Ingatlana nem volt, ruháitól megfosztották, életét is elvették, de a lelkét nem tudták elragadni. A lelke az élet, akinek odaadta. Ez megint mi ránk is vonatkozik. Mindent elveszíthetünk. Tulajdonunkat, életünket is, esetleg még a jó hírünket is elvehetik az emberek. Egy valamit nem tudnak elvenni tőlünk, a lelkünket. Adjuk ezt oda mi is a mennyei Atyának. Akkor még hadd idézzem Jézusnak az utolsó szavát, legalábbis János evangéliuma szerint, így hangzik, hogy beteljesedett. Ha vannak mázsás, súlyú szavak, akkor erre azt mondom, kedves hallgató, ez tonnás súlyú szó. Nem azt mondja, hogy végem van. Nem azt mondja, hogy jaj, mindennek vége. Nem azt mondja, hogy beteljesedett. Tetérestá, így hangzik ez a görögben, consummatum est, így van a latinban, es ist vollbracht, így mondják a németek. Tehát beteljesedett. Jézusnak az optimizmusa tükröződik ebben a mondásban, ami egyébként korábban is nála megtalálható. Amikor küszöbön áll az ő elítélése, akkor azt mondja, hogy ítélet van most a világon, most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Amikor tudja, hogy meg fogják őt alázni, megkínozzák, tövissel koronázzák, akkor azt mondja, hogy most dicsőül meg az emberfia. Amikor tudja, hogy mindenki elhagyja, még a tanítványa is, akkor azt mondja, én meg ha majd felmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ember azt hinni, hogy Jézus álmodozik. Jézus nem álmodozik, Jézus nem csak a holnapot látja, hanem a holnap utánt is, amikor majd eljön a győzelem. Ezért mondja azt itt a kereszten, hogy beteljesedett, nem azt, hogy mindennek vége van. Jó lenne, ha mi magyarok is egy kicsit próbálnánk optimistább lelkű emberek lenni. Kedves hallgatóim, hadd mondjak még valamit arról, hogy mi magunk hogyan vehetünk részt Krisztusnak a keresztjéből, hogyan részesülhetünk az ő szenvedéseiben. és ennek milyen céljai vannak, milyen értelme van életünkben a kereszt hordozásának. Elsőnek megemlítem, hogy a kereszt által vezekelhetünk saját bűneinkért. Ez Jézusra nem alkalmazható, sem a szűzanyára. Ők bűnt nem követtek el, tehát ők saját bűneikért nem vezekelhettek, ők csak engeszteltek a mi bűneinkért. Mi azonban vezekelünk is, mert mi magunk is bűnösök vagyunk. Megint Adit idézem, Uram, ostorozd meg engem című versében azt írja, Uram, bántottál, űztél, megaláztál, sokféle ostort suhogtatott kezed, te tudtad miért. Kis szolgád bizton nagyokat vétkezett. József Attila Szonet című versében ezt írja, ó, boldog az, kinek van Istene. Ki rettenetes, de maga a jóság. Kinek sebet kap reszkető keze, ha leszakítja a tilalmas rózsát. A zsidók azért levélben ezt olvassuk, fiam, ne vedd kevésbe az Úr fenyítését, ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Maradjatok álhatatosak a fenyítéskor, az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van az a fiú, akit az apja nem fenyít, hanem részesültök fenyítésben, ami mindenkinek kijár, fattyak vagytok, és nem gyermekek. Meg kell mondani őszintén, hogy a mai szülők ezt már nem nagyon ismerik, ezt a szöveget. Mai szülőkre inkább az jellemző, hogy mindent megengednek a gyermeküknek, nem ismerik már a szeretettel való büntetésnek a fogalmát. Pedig az nagyon fontos. Sokkal többet ér hosszú távon a gyermeknek, mint hogyha mindent megengedünk neki. Somlyó Zoltán a Szükkönyök utcán című versében arról ír, hogy ha Isten őt megfenyíti, az neki nagyon jó. Akkor még van remény. Egy átmulatott éjszaka után megy haza a Szükkönyök utcán, és akkor jönnek ezek a gondolatai. A Szükkönyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra, Istenem, vezess a jóra. Békevirágok-e szürke kövek, és béke-e hajnali ég, Istenem, szeretsz-e még. Züllenem, hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való, légy velem mindenható. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs, csak e hajnali ég, csak e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e? Istenem, megversz-e még? Ugye milyen érdekes, hogy itt van a csúcs, hogy megversz-e még? Mert ha megversz még, azt jelenti, hogy akkor még szeretsz. Még látsz bennem fantáziát. Még nem vagyok olyan, mint egy elfuserált márvány, amelyet a művész kidob a szemétbe, mert abból már nem lesz szobor. Isten megbüntet bennünket azért, mert szeret minket. Mert tudja azt, hogy belülünk még lehet igaz ember is. Most a második dolog, amire a szenvedés jó, a kereszthordozás jó, az, hogy általa tökéletesedhetünk. Több emberekké lehetünk. Jézus is több emberre ért a szenvedés által. Igen. Jézus az ember növekedett bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. De nem csak kiskorában, hanem később is. Amikor az Úr Jézus elvállalta a szenvedést, akkor a mennyei atya szemében ő az ember Krisztus növekedett. Több lett, mint volt. Ugyanez érvényes a boldogságos Szűz Máriára is. Ránk meg még inkább. Tehát ha mi vállaljuk a keresztet, akkor több emberek keresünk, mint amilyenek voltunk. Két nagyszerű hasonlat is van arra, hogy hogyan válik javunkra a szenvedés. A szenvedést hasonlíthatjuk a gyümölcsfák beoltásához, illetőleg a szoborfaragáshoz. Ha a vad alajnak, a vad fának lelke volna, akkor bizonyára tiltakoznék azzal, hogy miért sebzik őt meg, miért oltják rá a nemes ágat. Hagy nekem békét, mondaná nyilván az oltó embernek. De a vadalanyt nem oltjuk be nemes ággal, akkor sohasem tud majd nemes ízet és gyümölcsöt teremni. Tóth Árpád Isten oltók és eszemű versében ezt tökéletesen megértette, valahol ott állt a füleden, közel a halálhoz írt ezeket a gyönyörű sorokat. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáld áldott oltókése bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tiéd az én harcom, és győztes távolokban néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom. Hadd ismételjem meg az első versszakot. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáld áldott oltókése bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Nevejük a második hasonlatot, szoborfaragást. Ha Michelangelo által megmunkált márványnak lelke lett volna, biztosan az is tiltakozott volna a művész vésője ellen, ne bánts engem, hagyd már nekem békét. De ha Michelangelo nem sebzi meg a márványt, ma nem gyönyörködhetnénk a Mózesben, a Dávidban, vagy a Pietában, vagy a többi remek műveiben. Babits Mihály a Pszichoanalízis Krisztiána című versében ezt így fejezi ki. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, még méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Befejezésül, mikor mondjam el azt, hogy a szenvedés által engesztelhetünk másokért tiszta szeretetből. Sok szülő van napjainkban, aki panaszkodik, hogy hát a gyermeke rossz útra tért, nem tudja, mit csináljon. Hát, ha imádkozik érte, jól teszi. A kisebb önmegtagadásokat is gyakorol érte, jól teszi. Ha munkájának a fáradalmait felajánlja érte, jól teszi. De a legtöbbet akkor teszi, hogyha a szenvedéseit felajánlja. Ne feledjük el, az Úr Jézus a mi betegségeinket hordozta, a mi bűneinkért szenvedett. Ahogy már hallottuk az elmúlt órán is, igen, a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmaink nehezettek rá. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi betegségeinkért törték össze. Az ő sebei nekünk szereztek gyógyulást. Kiki járta maga útját, az Úr mégis az ő vállára rakta minnyájunk bűneinek terhét. Ugye ezt erről már volt szó korábban is. De nem csak az Úr Jézus, hanem mi is hordozhatunk keresztet másoknak a bűneiért, azoknak a engesztelésére. Az Úr Jézusnak sok követője volt. Például maga Szent Pál apostol azt írja, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára. Máshol ezt írja, én örömmel hozok áldozatot, sőt magamat is teljesen feláldozom a ti lelketekért. Így szenvedett a mi bűneinkért a szűzanya is. Így halt meg a kőszívű ember legkisebb fia, Baradlai Jenő, testvére Ödön helyett. Így halt meg Szent Maximilián Maria Kolbe atya a nácik fogságában egy fogolytársa helyett. És mi is hasonlót tehetünk, amikor újra mondom, szenvedéseinket, kereszteinket felajánljuk szeretteinkért. Befejezésül hallgassuk meg a 31 éves korában elhunyt erdélyi költőnek, Zsida Jenőnek szinte még gyermekfejjel írt versét, amelynek az a címe, hogy Golgotán. Zsida Jenő beleéri magát az Úr Jézusnak a helyzetébe. Kicsit maga is szeretne Jézussal azonosulni, amit azonban itt leír az elsősorban Jézusra vonatkozik. Tépőszeg van a betűben, dalban. A zengő nóta zord fa kereszt. Meghívogatnak csókosan, némán, s halni kívánva ezen a szép fán, és sóvár szívem el nem ereszt. Furcsa vágyamat magam csodálom. Minek is tövis homlokomon. Nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot. Mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. Köszönöm szépen a figyelmet!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.